Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2154-et írunk. A főhősünk Max, aki egy szerencsétlen üzemi baleset miatt haldoklik. Csak egy megoldás maradt, eljutni Elysiumba, ahol sugárbetegségét kezelni tudná. Ám bár tervei nem úgy alakulnak, ahogy eltervezte. Kedves hallgatók, ez itt a Parallaxis 104. része. A mikrofonnál Pécsi Géza. Üdvözlöm köreinkben Barkóczi Norbit. Szia Norbi!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Valamint Vince Miklós. Szia Miki!
Hello, sziasztok!
Akkor elsőként én kérdezném Miklóst, hogyha lehetőséged lenne kiköltözni egy föld mesterséges holdjára, ahol hasonlóképpen élhetné, mint az Elysium rakói. Te belemennél, mint Dr. Habil?
Két kérdés merülhet itt föl. Az egyik az, hogy tudományos szempontból vajon mennyire lenne jó egy ilyen helyen lakni, másrészt meg ugye az elkerülhetetlen szociális aspektus, ami megjelenik itt a filmben. Szerintem te most arra vagy kíváncsi elsősorban, hogy én mondjuk biztonságosnak, vagy érdekesnek, vagy élhetőnek gondolnék egy ilyen óriási forgó űrvárost, és azt mondanám, hogy igen, tök jó lehet egy ilyennel lakni. Természetesen azért nagyon érdekes jelenségeket tapasztalnánk, hogyha egy ilyennel laknánk. Ugye ez egy olyan úgynevezett kocsikerék űrállomás, ez az Elysium, amit egyébként 1903-ban javasolt Konstantin Tsiolkovszki, orosz tudós annak idején, elsőként, aztán azóta persze Dunát lehet rekeszteni az olyan science fictionökkel, többet mi magunk is kibeszéltünk már, amelyekben ez a kocsikerék koncepció van, ahol egy nagy forgó gyűrűn laknak az emberek, és hát ott forog, pörög, forog, és a centrifugális erő révén valójában valamiféle mesterséges gravitáció szorítja oda az embereket, és ilyen értelemben végül is földszerű életet lehet kapni, élni, bár azért néhány érdekesség azért fölmerül erre, majd később szerintem belemennék, ha már így utána olvastam. Viszont szóval szerintem érdekes lehet egy ilyennel lakni. A másik vonatkozás az persze, amitől igazán disztópia lesz ez a film, az persze borzasztó rossz és hátborzongató, és nem érezném jól magam egy ilyen helyen, ugyanis itt konkrétan az van, hogy a szupergazdagok ott laknak, ahol minden tényleg egy földi paradicsomnak mondanánk, de nem a földi van ez a paradicsom, hanem az égen. Tehát egy égi paradicsomban ott gyakorlatilag laknak, mindenféle betegséget gyógyítani tudnak, csodálatos életük van, semmi fájdalom nincs az életükben szó szerint és átvitt értelemben. És közben a föld az meg egy gettóvá vált lényegében, egy túlnépesedett, elsivatagosodott, brutális gettóvá. Hát, hogyha erre tekintünk, akkor nem szívesen képzelném el magam, mint az uralkodó osztály tagját. De hát ugye ez egy másik jellegű kérdés.
Nézd, én mindenféleképpen kipróbálnám, mert azért szerintem, hogy mondjam, ez mindenki életében, ha máskor nem, azért gyerekkorában mindenkinek átrepül a fején, hogy egyszer kipróbálni az űrutazást, legalábbis föld körüli pályára felmenni. Tehát, hogy azért az az izgalom, meg az az újdonság, tehát, hogy ezt átélni, ezt az élményt, a zéró gravitáció, stb. Mindenféleképpen kipróbálnám, hogyha lenne rá lehetőség. Persze nyilván a körülmények, amit Miki is említett, azért az kérdéses. És szerintem én mondjuk minden további nélkül egy-két évet mondjuk lehúznék ott, és akkor megnézném, hogy milyen, de szerintem valamennyi idő elteltével talán én visszajönnék családokhoz, barátokhoz, de kipróbál szempontja, mindenféleképpen érdekes lenne egy ilyen megismerés.
Ja, családot nem lehet
Jó kérdés.
Családot, ja, de jó kérdés. Meg ugye hát a Zero G-t ebbe pont nem lehet átélni, de nem baj. Oda úton biztos.
A közepén. A közepére, hogyha belebegünk, akkor talán. Igen.
Biztosan.
Biztos lenne ilyen feature benne szerintem, hogy bemetsz a közepére, és akkor mekkora fán. De ahhoz jól kell viselkedni, ugye már mindenkinek egy társadalmi pontja van, és nem szabad.
Zero tolerancia. Ugye ezt el is mondják a robotok.
De most nem menjünk bele
ennyire. Rendőrrobotok, itt zéró tolerancia van, itt viselkedni kell.
No, alkohol. Nagyon érdekes, ezek a rendőrrobotok nekem nagyon brutálisnak tűntek. Tehát nagyon emberiek voltak ott az emberekkel, nem? Tehát alapból belejük volt programozva ez az ilyen...
Hát nagyon. És én azon gondolkoztam, hogy az nem tudom, hogy az így ki van-e mondva a filmben, nem emlékszem, hogy ezek a robotok mesterséges intelligencia fut alattuk, a hardware alatt, mert hogyha igen, akkor ez nagyon rosszul lett, nem tudom, így beállítva, mert nagyon, nagyon agresszívek voltak, ha meg nem, és ez tudatos, hogy na, akkor ezeket már így lesznek programozva, azt meg nem tudom, hogy tehát hosszú távon, ez egy kérdés, hogy mi a cél, mert a Földön megmaradt embereknek az életét nem hiszem, hogy annyira megkönnyítik. Például ugye az ominózus jelenet, amikor bemegy a tisztjéhez, hogy ugye lejelentse ott, hogy mi történt ott nála, és hát az sem, tehát semmiféle megértést, vagy nem tudom, ilyesmiket nem tapasztaltunk, és tehát, hogy már amiket ma látunk ugye a mi világunkban a mesterséges intelligencia, talán már azért az is több empátiára képesebb, mint a filmben megjelenített változatunk.
Hát az arra képes, amire optimalizálják, és ők meg ez az elnyomásra vannak optimalizálva, ez egyértelmű, mint hogy azok az húsvér bürokraták is egy csomószor az elnyomásra vannak optimalizálva, és húsvér rendőrök is, akik csesztetik a mély szegénységben élő munkanélküli arcokat, például, hát azok is úgymond a társadalom arra programozta őket. Tehát az a szomorú, hogy fönt laknak az űrállomáson, ők a korlátlan jólétre vannak ott predestinálva azáltal, hogy oda születtek. A földieknek meg ez jár, tehát hogy az is elképzelhető, hogy ez egy tudatos programozás eredménye, nem? Tehát, hogy nem idegen.
Ez 2154-et írunk, és ez ugye Los Angeles, ahol játszódik, tehát ahol él Max. Hogyha most megnézel egy sima random helyet Indiába, ugyanez van, vagy még rosszabb. Tehát, hogyha megnézted, hogy például a Covid alatt az indiaiakat hogy ütötték a rendőrök, hogy menjenek haza, nem vagyunk nagyon messze, és akkor még nem volt 2154, tehát eléggé relatív a film, hogy nem kell elmenni 2154-ig, hogy ilyen szintű nyomort és szegénységet találj.
Pontosan, tehát hogy Los Angeles-től nem is olyan messze a szomszéd országba. Ha elmész Mexikóvárosba, ami egy 22 milliós metropolis, annak a külkerületeiben levő viszonyok, azok tökéletesen hasonlítanak arra, amit ebben a filmben Los Angeles-ként bemutatnak. Tehát ilyen értelemben tényleg az van, hogy sajnálatos módon sokkal fikciósabbnak tűnik az a része, hogy az űrállomáson élnek az emberek, mint az a része, hogy így belecsusszan mondjuk az Egyesült Államoknak egy része mondjuk egy ilyen mély szegénységes sztoriba, mert szerintem az egyáltalán nem tűnik elképzelhetetlennek.
Nem, sőt, teljesen igazatok van, hogy ugye azokat a területeken, ahol nagyon nagy magas a népsűrűség, és a kong fizikailag nincs hova terjeszkedni, ott úgy általában felfele van, és meglévő épületekre húznak fel ilyen viskókat, ilyen favellaszerű dolgokat, és ez azért ez eléggé tetten érhető a rendezőnek más filmjében is, ugye Neil Blomkamp a rendezője a filmnek, és dél-afrikai származású. Van ez a hát nem hivatalos trilógia, de így a fanok is szeretnek itt trilógiaként ráhivatkozni. Ugye az első filmje volt a District 9, szerintem ugye az volt a legjobb, aztán jött ugye az Elysium, és utána még a Chappie, és mind a három nagyon hasonló atmoszféra, nagyon hasonló környezetben, majdhogy nem egy világban, univerzumban is játszódhatnának, de hivatalosan azt hiszem, nincs megerősítve, és mindenhol tetten érhető ez a gettók, és nagyon-nagyon szélsőséges körülmények között él. A társadalom egy része, és nyilván itt a társadalmi olló az itt nagyon-nagyon-nagyon szélsőséges mértékben kinyílt.
Lesz itt már olló, ha olló. Megvan nektek ez?
Olló,
arab-magyar nyelv rokonság nincs meg, de a finn-magyar az megvan. Komám Tajvan telne lobd. Na, ugyanarra, ugyanarra van felhúzva, akkor utána adás után kötelező. Na jó, oké, bocsánat.
Na, meg kontáos irányba elmentél, Miki.
Én.
Térjünk vissza a film elejére.
Én? Mi van? Mi? Hogy? Konteó? Mi van? Mi van? Lemaradtam a saját konteómról.
Befomóztál most szerintem.
Én abszolút. Abszolút.
Hogy lemaradtál a saját konteódról.
Hú, de cringe, bazd meg.
Visszatérve a film elejére. Tehát ugye ott van Max és Frey, ugye ők mindketten árvaházban nőttek fel, és már akkor, amikor fölnéznek az égre, akkor már ott van ez az Elysium. Ami, hogyha megnézzük, mondjuk ez a Max legyen egy, mit tudom én, 36-37 éves férfi, akkor mondjuk 30 évvel előtte, tehát 2120 uh-huh. környékén már ennek léteznie kellett. Szerintetek mi a reális egy ilyen szintű objektumot mennyi idő alatt lehetne összeépíteni? Én úgy gondolom, hogy azért ehhez kéne elég sok év, és hogyha mondjuk egy ilyet szeretné az emberiség, akkor azt már el kéne kezdeni előkészíteni, hogyha realitásban gondolkozom.
Figyelj, igen, én is gondolkoztam ezen, hogy ez egy hatalmas nagy épület szerkezet együttesnek tűnik. Ami pozitívum szerintem a vizualitásában, hogy én véltem felfedezni rajta ilyen moduláris részeket, tehát mint hogyha az ISS-es hasonlóan modulokból állnának, és akkor ezt tök jól végül is így meg lehet magyarázni, hogy ezt nagyon sokáig kis darabokba vitték
az, az
fel.
Egyik modulja az ott van a Hősök tere mellett, az a Néprajzi Múzeumnak az új épületeit Budapest.
Na például.
Szerintem ilyenekből van összerakva. Már elkezdték.
Na de szerintetek oda az épületeket is fölvitték?
Persze. Hát,
szerintem alapból egyszerűen...
De ezt mondja a Norbi. Ja, igen.
Az emberiség problémáját megoldani, mint egy ilyen projektbe belekezdeni, tehát az olcsóbb lenne. De vártok, de szerintem ott lesz a megoldás, ami a filmnek lehetne egy másik hibája is, de nem az, hogy ugye itt többször is látjuk, hogy ilyen illegális csempész űrhajók indulnak az Elysium felé, és nagyjából...
Migráncsok.
Így van, és nagyjából ez a sztori, ez olyan, mint hogyha fel ugranál a távolsági buszra, De még nem is annyira nagyon távolra mész, csak tényleg ide a következő városig, szóval nagyjából semmi, ami azt feltételezi, hogy itt nem tudom, itt a rakétahajtóművek, vagy valami alapján hatalmas nagy fejlődés ugrott meg az emberiség, és akkor emiatt tök egyszerű 100 000 millió tonnákat feljutatni az űrbe, és akkor innentől kezdve, hát akkor már...
Igen, tehát szerintem itt ez történik, hova tovább nem vagyunk ettől annyira messze. Ugye a nagy probléma az emberiség űrbe költözésével elsősorban valóban az, hogy egészen a legközelebbi közelmúltig azt kellett, hogy mondjuk, hogy minden rakéta, ami dolgokat juttat fel az űrbe, az egyszer használható. És azzal szoktam borzolni a kedélyeket, hogy most képzeljétek el, hogy mennyibe kerülne repülőzni, mondjuk Amerikából Európába, vagy Európából Amerikába, vagy bárhova, vagy hogy Géza hogy elmegy Norvégiába például, hogy mennyibe kerülne az, hogyha egyetlen egyszer lehetne csak használni a repülőgépet, és utána menne a roncstelepre. Most az űrtevékenység az ugye egészen a legközelebbi közelmúltig exaktul itt tartott. Tehát azért volt ilyen rohadt drága. Ami miatt már múlt időben kezdek róla beszélni, az ilyen wishful thinking, de hát tény, hogy ezekben a percekben már ott áll éppen a dél-texasi Boca Chicában a következő mérföldkő, ugye a Starship nevű űreszköz, ami egy kétfokozatú gigantikus űrszállító rendszer, aminek mind a két fokozatát, tehát teljes egészében újra lehet hasznosítani az egészet. És onnantól baromira meg fog változni. Tehát na, hogyha ez tényleg üzemben áll, ez, és aztán nyilván hasonló más szerkezetek is, akkor olyan radikálisan le fog csökkenni az a jelenleg is még horribilis összeg, ami az űrbe juttatáshoz kell, hogy tényleg onnantól kezdve nem lesz lényegi különbség a légi közlekedéshez képest.
Igen, csak ezt ne felejtsük el, hogy ez iszonyat költség.
Igen.
Tehát iszonyatosan nagy költsége van ennek, és amíg még egy repülőt is, még egy autót tudsz prototípust építeni, tudsz tesztelni a Földön aránylag olcsón, azért egy űreszközt nem annyira olcsó tesztelni.
Nem,
szerintem.
Persze, de hát nem is annyira drága. Tehát onnantól kezdve, hogy létrejön a szállító rendszered, mondom, ami jelenleg zajlik, És az ugye 100 év múlva játszódó történet, sőt 130 év múlva játszódó történet, vagy 100, igen, tehát valami ilyesmi. Nem tartom ezt egyáltalán elképzelhetetlennek. Sokkal érdekesebb kérdés, hogy vajon mi a búbánatér az űrben csinálják ezt? Tehát, hogy annyira lakhatatlanná vált a Föld, hogy még csak nem is abban gondolkoznak ezek a szupergazdagok, akik ugye a film intrójában megtudjuk, hogy a Föld az olyan rossz helyé vált, olyan járványok szabadultak el, meg olyan rossz lett a klíma, hogy a leggazdagabbak azok jobbnak látták kitelepülni az űrbe, de komolyan, tehát mennyire kell rossz helynek lenni egy bolygónak ahhoz, hogy az űrbe, érted, a vákum, tehát az űrbe kitelepülj. Hát miért nem az van, hogy építenek ehhez képest egyetértek, hogy töredék költségére mondjuk egy nagy üvegbúra várost, mint számos más science fictionben, vagy akár az óceán alján valamit, tehát ott mégiscsak könnyebb kaját szerezni, meg minden. Tehát, hogy vagy ezernyi módja lehet. Hát természetesen egy jó science fictionhoz nagyon jól egyetértek, hogy nagyon menő lesz egy ilyen forgó űrváros, de hogy őszintén szólva, ez tényleg azon kívül, hogy a szupergazdagok fényűzésből épp az űrbe akarnak települni, valós gazdasági vagy motivációt, vagy olyan környezeti problémát, ami annyira rossz helyé tenni a Földet, hogy inkább az űrbe költözöl, hát azt szerintem elképzelhetetlen, ebben biztos, hogy igazad van.
Hát meg hogy ugye azt például szerintem nem is érinti a film, de hát hogyha te most kiköltözzel, és hát ahogy beszélt, vagy mondta Géza, hogy ez legalább 30x éve fent van, tehát már potenciálisan generációk születnek és nőnek ott fel, tehát hogy azért a kozmikus sugárzás az a folyamatosan, ugye még most sem tudjuk azért a hosszú távú hatását.
Igen, de ugye ők ezt láthatóan leküzdik, mert ahogy a felkonfjában mondta is Géza, itt egy fontos eleme a sztorinak, hogy ők a sugárbetegséget kitűnően gyógyítják, meg kb. Minden más.
Minden betegséget gyógyítanak, ugye?
Igen. Tehát eltanulták genetikailag a medve állatkától nyilván, hogy például hogy kell csodálatos génjavító technológiákkal rendelkezni, amik simán röhögve kibírják a kozmikus sugárzást, szóval...
Ők ott gyakorlatilag halhatatlanok, tehát az öregedés, a természetes...
Ezt be is mondják az elején.
Ó, akkor az... Na, bocsánat, ez kimaradt, ez az info.
Ami viszont érdekes, mert persze akkor ez felmeríti azt a kérdést, hogy vajon akkor nem is szaporodnak, vagy akkor ott mindig egyre többen lesznek.
Nem, mert ott vannak kis gyerekek, tehát hogyha oda születik valaki, akkor az marad csecsemő, vagy...
Hát, hogyha soha senki nem hal meg, de születnek, akkor ugye igen, egy idő után itt bajok lesznek, tehát...
Jó, hát ahogy a Földön vannak is.
Na, hát akkor el kell hagyni az Elysiumot, és egy új helyre kell költözni.
Még extrább hely, tehát a szupergazdagok szupergazdagjai még, ja.
Mint a Sims-be, hogyha elér mondjuk a csecsemő már eleget evett, akkor bemegy abba a CTG-be, amiben meggyógyítják magukat, és akkor átváltozik egy ilyen nagyobb csecsemővé, akkor utána megint, amikor megúsz egy korszakot.
No, de figyeljetek!
Akkor így át tudsz változni.
De amúgy eljött már az adás, na most nem akarom teljesen a Gézának az adásmenetét széttrollkodni, hogy eljutottunk már oda, hogy lehet áradozni például egy ilyen forgó űrállomás fizikájáról, ahogy megjelenik a filmben, vagy még nem tartunk?
Majd mindjárt odaérünk.
Jó, oké. Okay.
Mindjárt odaérünk. Csak még egy dologról szeretnék beszélni, még azelőtt, hogy ugye itt megtörténik ez az ominózus eset, amikor ugye Max bemegy a gyárba, ami egyébként konkrétan ezeket a robotokat rakják össze, amik utána szétverik az embereket, tehát nagyon dicsőséges és nagyon üdvös munka, és valahogy ilyen szinte már kommunizmusban megy át ez az egész. Kommunizmus riadó! Egyáltalán nem foglalkoznak ugye a munkavédelemmel, csak a termelésre mennek, és ezért amikor éppen betolná Max ezeket a robotokat valami besugárzásra, ezt nem nagyon értem, hogy miért, meg hogy, akkor egy raklap elállja az útját ennek a gépnek, majd a csoport felügyelő, a sor felügyelő beküldi őt, hogy akkor belülről oldjad meg. Csezében marad, és nagy sugárdózit kap. És utána ugye végigkövethetjük, hogy az a robot ilyen rendkívül humánusan így konkrétan hozzá basz egy adag gyógyszert, hogy akkor ezt szedjed, amíg meg nem halsz, és köszönjük a munkádat. Szerintem jó bemutatja ezt a sugárbetegséget a film, csak ugye például a Csernobil sorozattal szemben Max nem nagyon látott volna utána sokat. Tehát lehet, hogy jó van, de ugye ott a szemedet azt egyből ez így szétroncsolja, nem?
Hát itt gondolom ezzel a gyógyszerrel próbálnak, hogy ez egy... Én ezt látom fogani, hogy ennek a miporol gyógyszernek valami továbbfejlesztett nagyobb koncentráció változata, ami nem lesznek mellékhatásai, csak majd meghalsz, vagy nem tompítja
őket. Hát igen, igen. Ez a, ugye többféle sugárbetegség van. Meg attól is függ, hogy milyen fajta sugárzás éri az embert. Ugye ez azért nincsen annyira bemutatva. Például nem tudom, hogy lehet, hogy csak én bambultam el, de hogy például nem láttuk a Matt Damon karakterét például rókázni.
Dehogy nem, ahogy hazaér egyből rókázik.
Ah, tényleg, igazad van. Jó, jó, na akkor ezt azért megtanulták rendesen. Igazad van.
Hogy milyen a parallax is?
Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató?
Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá.
Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk!
A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban.
Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát.
Kizárólag a Patreon oldalunkon.
Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com/Parallaxis.
Ugye van a krónikus sugárbetegség, ami ugye lassabb lecsengésű, lassabban jön ki, meg ez a gyors lefolyású sugárbetegség. Itt ugye arról van szó, hogy azt mondják neki, hogy 5 napja van hátra, ugye? Tehát, hogy valami ilyesmi történik. Az nem standard, az, hogy nem lát az ember, az nem egy standard. Ez nem feltétlenül van. Tehát, hogy simán a Csernobil sorozatban, amire utaltál, ott sem az volt, hogy megvakultak rögtön az emberek, vagy ilyesmi. Tehát van egy olyan...
Csak úgy utána levált a retinájuk.
Volt ilyen, igen.
De az már utána pár nap múlva? Vagy
igen, szerintem tudom. Igen. Tehát, hogy meg attól is még egyszer nagyon függ, hogy konkrétan mit ér, hogy konkrétan mi az a testrész, amit... Tehát nyilván az, hogy például a csontvelőd, meg ilyesmi tönkre megy, meg vannak ezek a dolgok, azok olyan általános dolgok, de azon kívül specifikusan, hogy mondjuk melyik testrészedet érte a sugárzás.
Mindegy, nekem, tehát nekem mint...
Befolyásolja azt, hogy le... Szóval érdekes. Meg ugye tényleg ott vannak a tablettek. A
szakembernek, aki konkrétan ilyeneket ellenőriz, gyártósorokat, tehát azért én egy ilyen sort nem nagyon engedtem volna sorozatban. Nincsen ilyen fénycsorompója, tehát pont ami lézer, meg ami olyan dolog, hogy az az embert megsérthetné, annak mindig szoktak ilyen fénycsorompót rakni, hogyha bármi történik, és belenyúlsz, akkor megszakítja az egészet. Plusz mindig olyan gépbe, amiben be lehet menni, bent mindig van egy nagy piros gomb, amivel meg tudod szakítani a folyamatot.
Igen, a nagy piros gomb az nekem is eszembe
jutott. Na, mennyire vegyük komolyan, mert ha igen, amit mondták, Géza, teljesen egyetértek, és a technológiából én azért azt már kinézem, hogy utólag mondja, hogy élő szövet, vagy nem tudom valami, tehát valami élő
igen,
szövet bekerül.
Élő szövet.
És akkor tehát erre nincsen egy protokoll, hogy leállítsam mindent, tehát hogy így biztos, hogy ez így oké, hogy hát akkor már mindegy.
Élő szövet, akkor megsütem. Nem?
Akkor most már akkor hadd menjen.
Hát ez egyetlen egy módon dumálható ki, amire utal is végül is ez az egész film, hogy ezek annyira alja népeknek vannak. Tehát ez annyira legalsó kasztnak vannak be sorolva, hogy az életük az nem érték. A termelés az érték, de ezeknek a munkásoknak az élete az nem.
Akkor akaratlanul eszembe jut, felvetődik a kérdés, hogy ha ennyire tényleg nem mérnek semmit, és már mellett ugye vannak robotok, akkor miért nem robotokkal végeztetik a robot összeszerelést? És erre már ugye manapság is van, nem egy
amire
példa.
Amire sokkal alkalmasabbak lenni.
Sokkal precízebben, így van, nem vesznek ki szabadságot.
Meg a jogi munkára.
Nem pofáznak vissza. Szóval, hogy akkor meg, hát ott vannak a robotok, hát kérem, építsen robotot, akkor annak mindegy.
De ez mennyire paradox már, nem? Hogy robotot épít.
Igen, főleg, hogyha saját magáról készít másolatokat, és akkor az már egy...
Egyébként sokkal produktívabb lenne, hogyha robotok csinálnak. Tehát ugye ez...
Valójában, ami nekem itt felsejlik, és mindez, amit elmondtatok, tök igaz, és mind abba az irányba mutat, hogy itt még csak nem is feltétlenül, revideálva, amit az előbb mondtam, nem is feltétlenül a termelékenység a cél. Mert ez az egész, ami leírást adtunk erről az egészről, ez tökéletesen kielégíti azt, hogy milyen volt egy kényszermunkatábor. Tehát ez pont olyan. Tehát nem azért gyártottak az emberekkel koncentrációs táborok melletti üzemekbe egy csomószor tárgyakat, mert annak konkrétan jelentősége volt mondjuk a haditermelés szempontjából, persze olyan is volt, hanem egyszerűen csak nyilván, hogyha a piac, nagyon-nagyon súlyan fogalmazva, hogyha egy kényszermunkatábornak a piaci feltételek között kellett volna megélni, akkor nem biztos, hogy abból például akár a gulágnál, akár a harmadik birodalomra gondolunk, nem biztos, hogy azok annyit termeltek olyan minőségben és úgy, hogy amúgy piaci körülmények között megelték volna a helyüket. Sokkal inkább van ennek talán valamilyen gusztustalan demonstratív eleme. Amiben igenis benne van az is, hogy a te életed semmit nem számít, és igenis benne van az is, hogy igen, te most itt a robotoknak dolgozol, és te szereled össze azokat a robotokat, amik aztán majd megvernek téged a gumibottal, meg a sokkolóval. Tehát, hogy ez is ugyanannak a zéró toleranciának az egyik a pszichológiai hadviselésnek az egyik módja tulajdonképpen, amit itt a földbolygónak a szerencsétlen itt ragadt lakossága ellen.
Igen, de ilyen...
A földbolygó kiköltözött lakossága folytat. Tehát érdekes, hogy itt emberek ellen...
Igen, de és nem arról van szó, félnek hogy, attól... hogy mondjuk Amerikát megtámadt egy másik állam.
Igen, vagy a földet egy faj.
Egy másik állam csinálja ezt Amerikán, hanem saját maguk csinálják magukon.
Így van.
Tehát...
Pontosan. És megint amiatt, hogy itt ez arra utal, amitől végig ugye az óriási para itt ezeknek az Elysium belieknek, rímel a mostani korunkra, amikor Afrika egyrészt elsivatagosodik, másrészt mocskosul túlnépesedik, magyarul egyre kevesebb lesz ott a kaja, és akkor ugye itt is ugye minden arról szól, hogy te jó Isten, mi történik akkor, hogyha majd ezek a tömegek megindulnak ide? Mi lesz akkor a mi rendezett kis életünkkel, ugye? Tehát hogy most ugyanezek a gondolatok jelennek meg ott az Elysium lakó, úgymond első világ, vagy nulladik világbeli, ez már annyira fejlett, hogy ezt már nulladik világnak kell hívni, ami ott van. Tehát, hogy ez ilyen hiperfejlett, hogy majd úristen, majd mi lesz, hogyha a földlakók föllázadnak, és ide jönnek, mert ami aztán meg is történik a végén, mert hogy meg akarják gyógyítatni a betegségeiket, mi lesz akkor, hogyha minden, hogy hát lényegében egy migrációs hullámtól tartanak.
Jó, csak ugye azért a földön belül egy migrációs hullám az azért még gyalog is lehetséges, de ez egyébként lehetetlen. Tehát...
De hát látjátok, hogy lehetséges, mert mondjátok, hogy kb. Olyan egyszerűségűnek tűnik az űrutazás, mint egy távolsági buszozás, tehát konkrétan az illegális bevándorlás.
Veszélyes.
Akkor mondjuk úgy, az illegális bevándorlóktól való félelem az szerintem itt egy központi elem ennek a társadalomnak, és azt gondolják, hogy a földlakókat bizony nagyon le kell nyomni ahhoz, hogy ott maradjanak, és példát kell statuálni, és zéró tolerancia, és meg kell őket verni, és meg kell őket alázni. Szerintem ez van.
Na most mielőtt rátérnénk, ugye, hogy mi történt ezután Max testével, és ő mit talált ki, akkor most térjünk rá arra, hogy ez az Elysium, mint űrstruktúra. Értem én, hogy motor de mi hajtsa, tudod, hogy forog, mitől forog, plusz, hogy tudnak légkört rakni.
Jaj, az tetszett a legjobban. Igen.
Fém struktúrának a részeire, plusz, hogy tudnak oda fölvinni iszonyat sok milliárd köbméter földet, amire majd alapotásnak és házakat emelnek, és növényeket telepítenek. Nekem ez lenne a kérdésem.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, de tényleg ez már az a vicc, hogy ez tényleg már 120-121 éve megírta ennek a hátterét, nem a praktikus kérdéseket, hanem hogy ilyet lehetne csinálni a Cialkovszki, aki persze egy lángelme volt, de hát ez ugyanaz a rész, amikor ugyanaz az év, amikor a Wright fivérek először repültek. Tehát tényleg érdekes, hogy a forgó űrváros gondolata az egyidős a repüléssel. Ugye nyilván itt az az alapötlet, hogy egyrészt mitől forog, hát ugye mert megpörgették, és onnantól forog, tehát ez itt egy csodálatos dolog, ez a perdület megmaradás törvénye. Ugye a világűrben nincs, ami fékezze ezt a dolgot, tehát ezt egyszer valaki valamilyen módon például rakétahajtóművekkel bepördítette, akkor hasonlóan a földünkhöz, például amin lakunk, ami szintén végül is egy forgó űrállomás, csak nem henger alakú, nem gyűrű kocsikerék alakú, hanem gömb alakú, de hát ehhez hasonlóan persze egyszer bepörgeted, az pörög, és az tényleg, nekem is az szenzációs, hogy persze ebben a forgó rendszerben fellép ugye a centrifugális erő, amit persze ugyanaz az erő, amit tapasztalunk, amikor kanyarodik a busz, vagy kanyarodunk az autóval, és azt is tapasztaljuk az autóval való kanyarodáskor, főleg, hogyha gyorsan kanyarodunk, ugye, hogy igazából a sebességnek a négyzetével arányos, hogy mennyire nyomódunk ki oldalra, tehát tényleg, hogyha kicsit gyorsabban kanyarodsz, akkor amennyire te mondjuk jobbra kanyarodsz például, akkor amit érzel a kocsiban, hogy balra neki nyomódsz a fal irányának, az lényeges, az meglepően nagy tud lenni ez az erő. Ismerjük a kísérletet, hogy felkötünk egy madzag végére egy vödröt, és pörgetjük, és ha eléggé bepörgetjük, nem esik le róla a víz. Az az érdekes, hogy a filmben először láttam ilyet, és iszonyatosan tetszett, hogy megpörgetik ezt az egész hengert, és ahogy az előbbi példában mondtam a vizet, hogy itt a levegő is megpörgetődik, és az is ugyanúgy centrifugális erőhatással lényegében hozzányomódik a pörgő falhoz. Olyannyira, hogyha megnézitek, arra mondom, hogy ilyet még csak ebben a filmben láttam, beleértve még a Cialkovszki, meg a Von Braun, meg az O'Neill, meg a később ilyen fantasztáknak a terveit, vagy akár a 2001 űröd visszájától kezdve bármelyik ilyen klasszikus science fiction-t, az Interstellart meg ilyeneket beleértve, én szerintem még nem láttam olyat, hogy tényleg úgy nézett, hogy amit megépítettek, az tényleg úgy nézett ki, mint egy kerék abroncs, ha figyeltétek. Tehát, hogy nem az volt, hogy egy cső volt felcsavarva, mint egy úszógumi, hanem konkrétan egy kerék abroncs, vagyis a belseje fele néző része, az nem volt zárt. És ez marha jó, persze, de teljesen igazuk van. Hát hiszen...
Így marad benne a levegő.
Hiszen bent marad a levegő. Hát akkor miért kell? És akkor tényleg azon keresztül is mondják, hogy belépett a légkörünkbe a nem tudom milyen űrhajó. És akkor tényleg, hát ennek ilyen értelemben van egy légköre. És ez tök jó.
És áramlástanilag amúgy a levegő is úgy alakul, tehát hogyha elvágnád képzeletben ezt a kereket radiális irányba, akkor a levegő is egy ilyen félkör alakba tapadna oda.
Igen, nem? Igen, végül is igen, persze, hiszen a
viszont
levegő...
folyamatosan pótolni kéne, mert az kicsit azért mindig szökik ide-oda.
Hát egy kicsit valószínűleg szökik, ezt valószínűleg pótolni is kell, igen. Egyébként a földbolygóról is szökik a légkör, tehát ne felejtsük el, hogy minden olyan gáznak, aminek van hőmérséklete, már pedig hát van, az ugye a hőmérséklet az a gázmolekulák sebességének az eloszlását adja meg, de nem mindegyiknek ugyanakkora a sebessége, hanem annak az eloszlásnak van egy olyan farkincája, úgymond, ahol nagyon kevés, de nem nulla mennyiségű gázmolekula, az bizony olyan sebességgel mozog jelen pillanatban is a Föld légkörében, hogy eléri a szökési sebességet, és elszökik. Tehát, hogyha nem lennének olyan folyamatok, amik a bolygóknak a légkörét pótolják, akkor bizony, tehát akkor nettó anyagot veszítene, egészen egyszerűen azért, mert ahol hőmérséklet van, ott bizony lesznek olyan gázmolekulák is, nem mondom, hogy nagy számban, de mindig lesznek olyanok, kimutatható mennyiségben, amik annyira gyorsan mennek, hogy elszökjenek. Tehát ezzel nincs mit tenni. Tehát igen, ilyen ez a kivéve persze, ha be van zárva, tehát ilyen értelemben értem, hogy kicsit luxusnak tűnik, viszont amiben most gondoltam bele először, hogy a centrifugális erőt azt, hogy nagyjából mindenki érti. Ugye az a, mármint, hogy itt az emberek, meg a levegő azért maradott, mert úgy kb. Tényleg hozzá nyomódik, vagy hozzá tapad a forgó hengernek a belsejéhez. De a Coriolis erőről nem szoktak beszélni, és most végig gondoltam, hogyha például mozognánk, vagy futnánk egy ilyenben, egy ilyen űrvárosban, akkor miket vennénk észre? Mert hogy ugye van egyrészt a centrifugális erő, oké, de hogyha mozgunk, akkor ugye hat meg a Coriolis erő, és amiről egyébként Gézával beszélgettünk, ugye még a Kármán laboros parallaxis labornak az utolsó epizódjában, sőt az utolsó előttiben is, amikor arról beszélgettünk, hogy bizony a Föld légkörében is milyen eltérítéseket okoz ez az erő. Most végig gondoltam, ez egészen konkrétan azt csinálja, hogy ha te ebben az űrvárosban futsz, és abba az irányba futsz, amerre az űrváros forog, tehát hogy ugyanabba az irányba futsz te az abroncson belül, mint ami a saját forgás iránya ennek a cuccnak, akkor te jobban lenyomódsz a padlóra. Mégis, hogyha a másik irányba futsz, akkor meg könnyebbnek érzed magad, akkor kevésbé nyomódsz le a padlóra.
Akkor kétfajta edzéstervet lehetne az embereknek rakni, aki kicsit túlsúlyos, az fusson ellenkező irányba, aki pedig még nagyobb erőt akar kifejteni, az fusson megegyező irányba. Most nekem egy kérdésem lenne Norbihoz, mint geográfus, hogy van ugye ez az abroncs, ami pont az ellentéte a Földnek, és ennek a külsején csináljuk a földméréseket, viszont ennek meg a belsében mondjuk mekkora kihívást jelentene egy ilyen abroncsnak a belsejébe mondjuk felmérni egy ház alapját, vagy valami valahogy más lenne, mint mondjuk a Földön?
Hát, jó kérdés, nézd, igen, nyilván itt a méretektől adódóan lehet ezt levezetni, de attól függetlenül az egy ilyen tórusz alak, amikről most ugye eddig beszélgettünk, ez a gumiabroncs. És ugye azon belül, ahogy említettétek is, hogy oda számolatlan mennyiségbe felvittek még több tonna földet, meg betont, meg minden. Hát így van. Tehát, hogy ugyanúgy a föld felszínén is tudunk mérni vízszintes területeket, úgy ezen belül is ki lehet nyilván ezeket alakítani, de amikor már mondjuk persze egy akkora, nem tudom, egy ilyen tartóelemről beszélünk, ami mondjuk így a tórusz közepébe fut, ott nyilván számolni kell ennek a görbületével, de én úgy gondolom,
hogy... sokkal inkább, mert ugye annak sokkal kisebb a sugara, mint mondjuk a Holdnak is, meg a Földnek is, tehát hogy ott
persze.
Minden persze, egyenes persze. Görbe, úgymond.
De én azt mondanám, hogy praktikus okokból mondjuk egy lakóépület esetén ott érdemes már az alapoknál kialakítani, tehát tényleg egy olyan néhány méteres alapot, ami úgymond azon belül vízszintes, és akkor ott elhanyagolható lenne, vagy nem kellene számolni ugye ezzel. De hogyha mondjuk csak simán kimegy az ember, és akkor hagyományos földmérési eszközökkel elkezdi felméregetni, akkor azért ott nagyon szépen gyönyörűen kijönnének ezek a szintbeli különbségek, mert csak azért is, mert itt azért így gyakorlatilag át lehet látni így a másik oldalára, tehát hogy ez nem egy olyan nagyon széles gumiabroncs.
Érdekes is lehet, hogyha megnézed, tényleg nem sok telek van, tehát azért egymás mellett vannak, mert a szélessége körülbelül, mit tudom én most mondok, valamit 150-200 méter.
Hát ez a Balaton déli partja csak föl van csavarva kb.
Körülbelül, hát, igen.
Mondjuk kevesebb a víz, de a tengerpartot oda nem terveztek be. Bár azért van ott víz, amúgy van, de ilyen homokos tengerpartot nem láttam az űrvárosban. Ami furcsa, tehát hogyha valamelyik ilyen dubai, vagy ilyen formák, akik csinálnak a sivatagban maguknak zárt sípáját, meg ilyesmiért. Tehát most nyilván ugyanezek a típusú emberek építenék ezt az űrvárost, tehát biztos vagyok benne, hogy lenne rajta egy tengerpart. Hát
lehet, hogy van egy ilyen holodeck, mint a Star Trekben, és akkor oda bemennek, aztán bárhova oda tudják.
De amúgy az mennyire jó folyadékdinamikai kísérlet lenne, hogyha lenne végig körbe rajta egy csatorna.
Folyó.
Uh-huh. Egy folyó. És akkor azon lehetne ilyen bazi nagy cunami, ilyen szolítonokat indítani, és ott menne körbe-körbe. Azért volnának ebben lehetőségek.
Hát ez okay. Egy nagyon jó dolog, tehát akkor most is szeretném az összes a hallgatóságot, az eddigi és a leendő hallgatóságot arra ösztönözni, hogy küldjenek nekünk adományokat, meg patronáljanak minket, mert akkor lehetővé válik Miklósnak a föld körül keringő tórusz hullám kísérleteinek.
A következő Parallaxis Labor sorozatot, igen. Már egy méltó helyen.
Az az űrben.
Föld körül keringő űrvárosból tudjuk közvetíteni. Remélhetőleg 2154 előtt, hát csak rajtatok múlik, kedves hallgatók.
Fél, csak egy arab sejkkel kell jobban lenni, és lehet, hogy meg lenne a pénz.
Jó, hát mondjuk ebben nem biztos, hogy én leszek a legmegfelelőbb.
Na mindegy. Akkor menjünk tovább. Na tehát jó. Ugye, ami most következett a filmben, azt nem nagyon értettem, tehát alapból egy gyenge emberke, aki most kapott egy halálos sugárdózist, az ugye fel akar jutni Elysiumba, érthető okok miatt, mert ott meg tudnák gyógyítani ezt a dolgot. Elmegy egy ilyen helyi Pablo Escobar kinézetű emberkéhez.
Az a színész alakította a sorozatban, a Narcosban Pablo Escobart, így van, úgyhogy nem véletlen.
Egyből az időt eszembe, amikor ránéztem. És akkor ő mondja, hogy igen, pont jókor jössz, mert hogy van egy meló, amit el kell végezni, de... És akkor fel is ajánlja neki, hogy beépítenek ilyen exocsontvázat. Na hát ez megint olyan, hogy ott fúrnak, faragnak.
Arra van magyar, az exoskeletonra amúgy magyarul az a szó, hogy exocsontváz.
Hát ezt én találtam ki
külső,
most.
Külső váz, vagy nem tudom, tényleg rejtély.
Külső csontváz.
Jó, oké. Okay. mint ami a yardokon is van. Ugye? Mint a rendőrök, ugye, olyan jellegű.
Hát gondolom, hogy onnan származik a technológia, mert ott szedtek szét mindent. Csak nekem az ragadt meg, hogy konkrétan a tompa, tehát ez olyan csavarják be a bőrébe, meg az agyába, amire anya menne a másik fejünk, tehát nem is, ha hegyes a csavar, tehát nem kicsit fura.
Te figyelj, mondt. 5 napra már mindegy, úgy van.
De tudod, a Géza már fel se horgad azon, hogyan nem rúg vissza a puska, amikor várról indítható rakétákkal veszik célba az űrbe menő cuccot.
Na várja, az egy új téma. Az egy másik téma. Most még a külső csontváz, exocsontváznál
igen,
vagyunk.
Igen, exocsontváznál. Jó.
Akkor legyen exocsontváz,
az is fizikátlan. Okay. Az exocsontváz, az nem volt gond.
Nekem csak annyi, hogy tök jó, meg ezek jól tudnak kinézni, és csak a probléma igen az vele, hogy ez nem kell a csontodba belefúrni, tehát ilyen már van, ma létezik, és ezt tök jól tudják hasznosítani mindenféle nyilván nehéz fizikai munkánál, de nem kell belefúrni a csontvázatba.
Na megint kell. A szivatás eleme, mondom, hogy direkt egzecíroztatják a földlakókat ilyen baromságokat.
És a legjobb, hogy a végén ugye a fönt ugye az öreg lyukán, oda belefúrnak egy olyan fajta kis kijelzőt, mint ami amúgy a Norbi mikrofonján van.
Tényleg.
De milyen praktikus helyre, hogy legalább már látja magának. Tehát minimum két tükörrel kell, tudjátok, igen. Hogy hátul jól hajam, és akkor...
Ja. Onnan tudod megnézni, milyen csengő hang van beállítva éppen.
Az agyadba.
Exocsontvázadba.
Ja.
Na, és akkor ugye megkapja a küldetést, ugye van ez a John Carline nevű, hát ő egy ilyen high-end ember, ő fönt lakik Elysiumban, és egyébként pont annak a gyárnak a főnöke. Mi annak a cégnek a neve? Ez nem jut eszembe, az a...
Hát van az egyik cég, amiben dolgoznak az emberek, az a betűs cég, és van az M betűs cég, az a gyógyászati cég. Én elmondom neked, hogy az A betűs céget úgy hívják, hogy Armadine Corporation, és annak a CEO-ja...
John Carline.
Igen, ő.
Na, és hogy azt konkrétan őt kell kinyírni, és hát nem is kinyírni, hanem egy ilyen nagyon exkluzív technológiával át kell, hogy sziporkázzák az agyából levő tudást a...
ez milyen igen? Hát ez csoda jó.
Maxnak az agyába, és szerintem ezért kellett belefúrni azt a tompa hatlapfejű csavart az agyába, hogy majd azzal átmegy az információ.
Nem volt náluk egy pendrive.
És ez az undorító ilyen hajas, ilyen hajcsatt, amit odaad, azt nem is értem. Tehát ez a Pablo Escobar, hogy odaad neki egy hajcsattat, hogy...
És kérdez, hogy beraksz egy olyan patchet a csávónak a kódjába, vagy nem tudom mi, aminek eredményeképpen lényegében az egész Elysiumot irányítod meg azt, hogy kiköltözhet be. Tehát, hogy azért ez milyen durva már? Tehát milyen biztonsági rés van ebben a rendszerben?
Az megvan magyarázat, hogy ez a...
Meg?
De hogy hívják a csávónkat? Már most elfelejtettem.
Carline.
Carline.
Értem.
Ő a programozó, és akkor most ő írt egy ilyen szkriptet, amivel hát újraindítja az egész.
Hát szerintem az nem ő, hanem az a cég. Tehát konkrétan ez az Armadine az Elysiumnak is a...
Hát, hogy ő a cég.
Tehát ezt nem igen. Ő egyedül írta, csak ezt a cége fejlesztette ki, sok ember, ezt csak ő hordozza, vagy hát föltölti magára, mert ugye az van az a jelenet, amikor feltölt, és akkor utána írja, hogy tömörítsük, vagy hogy titkosítsuk, hogy aki átmenti, annak volt kettő lehetőség, hogy paralyzed, tehát hogy bénulás, vagy halál, vagy lethal, az a kettő van. Azt arra figyeltetek?
Igen. Igen, igen, igen.
Igen, és melyiket választotta a halálos?
A lethalt választott, és nekem ez a furcsa, amikor először letölti ezt a Max, akkor miért nem hal meg? Csak másodszorra, tehát ez...
Kicsit rosszul lesz egy picit.
Ez így megszédül.
De már elmúlt.
A tűzharc
közepén. Változtatott, de már elmúlt. Rejtély az egész egyébként az a része számomra. Tehát itt több ilyen logikai folytonos... Jó, logikai hiba selik föl, szerintem.
Viszont azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a Carline-nak az autója, ez egy Bugatti, még a jele is Bugatti, és ez a Bugatti Veyron-nak a dizájnja, azaz a bordó színű űreszköz, amit végül kilőnek, és hát belelőnek az oldalába egy ilyen zavaró, ilyen elektronikai zavaró cuccot, amitől utána lezuhan. De hogy ez például be van mutatva. Ez konkrétan a Bugatti el is rajta van. Tehát, hogy ez is így mutatja, hogy mennyire gazdag valaki, hogy már ilyen saját űr Ez egy űrautó, vagy nem tudom mi.
Ja.
Hát amiben még kettő testőr is be tud ülni, mert ugye a kettő robotka az...
És azok nem a hétköznapi embert verő robotok, hanem azok ilyen felpimpelt, ilyen aranyozott csíkokkal, igen, fullos személyi testőrök, mindenféle jóval felszerelve, nagyon, nagyon menő néztek ki.
Na most azt, hogy mi van a fegyverekkel.
Tessék?
Azt, hogy mi van a fegyverekkel. Azt, amiről már, amit pedzegettünk, azt vajon mindenki megtudja, vagy nem?
Vagy csak a Patreon előfizetőink?
Én azt mondom nektek, hogy még gyorsan beszéljük meg azt, hogy ti mennyire értékelnétek a filmet, és akkor utána a Patreon álló hallgatóink számára, a Patreon álló hallgatóink betekintést nyerhetnek az Elysium Zárt Világ című film fegyver. Tárába.
Ja, amúgy tényleg az a címe, hogy Zárt Világ, és pont most beszéltük meg, hogy ez az első olyan ábrázolása a forgó űrvárosnak, ami nem teljesen zárt. Ez mondjuk vicces.
Na nem kvázi majd. Zárt. Úgy kell kvázi mondani. Zárt. Kvázi igen. Zárt világ. Na, tehát akkor Norbi, hanyasra értékelnéd összességében, mi tetszett, mi nem tetszett?
Én a számokkal mindig bajba vagyok, de hogyha mindenféleképpen mondom kéne egyet, akkor mondjuk legyen egy ilyen, hát egy ilyen ötös. Egy ilyen jó kis közepes.
Hú, olyan rossz.
Figyelj, nekem az ötös az nem olyan rossz, az ilyen tök ilyen elmegy. Voltak erősségei filmek, tehát a vizualitás, amit már kiemeltünk, hogy tök jó atmoszférát, hangulatot tud ez a rendező keríteni. A hasonló filmjeiben is ezek megvannak. A robotok jól néznek ki, a fegyverek, amiről majd a patronálók is többet meg fognak tudni, nagyon jól néznek ki a világ is, de valahol szerintem itt a forgatókönyv megint össze lett csapva, kicsit olyan súlytalan, az egésznek a tempója, a filmek a tempója is, hogy kicsit olyan fura, az elején már ott rohanunk, és nem, kicsit ilyen összecsapottnak érződik, és nekem úgy a vége sem valamelyet hiányzott. Tényleg a sci-fi rajongóknak azt kell, hogy mondjam, hogy egyszer mindenféleképpen meg lehet nézni, de szerintem erre nem fogunk majd később kifejezetten emlékezni erre a film. De hogyha valakinek mégis bejött, és az a stílus meg atmoszféra, akkor én a District 9 című filmet kifejezetten ajánlom.
Igen. Abszolút. Tök jókat mondasz, mert én is, hát szerintem, mert hogy én is hasonlóan gondolkodok, bár a pontszámom az még nem találtam ki. Nekem is nagyon tetszett. Például mondom, az űrváros megjelenítése az nekem 10 pontos. Tehát elgondolkoztatott olyan dolgokon, amiket még sose gondolkoztam el, pedig már 15 darab ilyen űrvárosos filmet minimum láttam. Meg forgó űrállomásost és hasonlót. Szóval szerintem ez egy zseniális ötlet volt, aki ennek a filmnek az űrváros szempontból a tanácsadója volt, annak maximum pontot tudnék megajánlani. Annak ellenére, hogy persze azért érdekelne, hogy amúgy hogyan fenntartható egy ökoszisztéma, hogy hogyan működne ténylegesen egy ilyen ekkora város, de hát oké, a sivatagok közepén mesterséges klímával lehet városokat csinálni, éppen Szaúd-Arábiában építik majd azt a hosszú zöld vonalat, vagy micsodát, ami egy ilyen hosszú sorház, ami 100 kilométereken keresztül ott megy a sivatagon, akkor egy ilyen űrvárost is amúgy lényegében meg lehet csinálni, csak akarni kell. És én ezt a filmnek el is hittem. Hasonlóképpen tetszett nekem is ez az ábrázolás, ahogy ez a disztopikus, hát nem tetszett, de hát hogy teljesen hihető volt meg, hogy még arra is figyeltek, hogy amikor a Földet mutatják az űrből, ha megnézitek, akkor minden olyan terület tökre el van sivatagosodva, ami most még nem.
Ez nekem nem tűnt föl.
Az Araltót is megmutatják, amúgy abban több víz van, mint amennyi feltehetőleg 2150-es években lesz, de mindegy, kicsire nem adunk. A District 9-ban is átjön ez egyébként, és úgy látszik, akkor ez a rendező sajátja, hogy igyekszik egy koherens világképet összebarkácsolni, amiből nem lógnak ki nagyon a lólábak. Annak ellenére, hogy tényleg az van, hogy nem értjük ennek a társadalmát, hogy nem értjük, hogy most akkor miért dolgoznak azok az emberek, miért vannak ennyire elnyomva. Tehát ezt mi kipróbáljuk találni a filmhez, de egyáltalán nem biztos. És a forgatókönyv esetében is olyan érzéseim voltak, mint Norbinak. Én azonban nem szoktam nagyon alacsony pontszámokat adni, úgyhogy én most csak azért is adok egy 6-ost. egy hetes felé hajló hatost.
Én meg már nyomban korrigálom magam, és én is akkor plusz egy pontot, akkor én is hatnál állok meg, de csak várj, nem ezért, eszembe jutott, amit még nem említettünk meg, hogy Sártó Koplé színész, aki Kruger ügynököt játszotta, és szerintem valami zseniális, tehát konkrétan kilóg a csávó a filmből, tehát itt mindenki normálisan próbál tevékenykedni, ő pedig egy vadállat a jó értelemben, úgyhogy ő miatt a plusz egy pont.
Igen, és ő nem is az elején jön be a filmnek, és full átveszi ezt az ilyen extrém főgonosz,
egy alvó ügynök volt addig.
Ilyen már Schwarzeneggeri magasságokba menő szerepét. Akkor én is elmondom gyorsan, tehát nekem egyébként tetszett a film, meg jó ötletek vannak benne, de én vagy nem 2154-re tettem volna, vagy pedig kevesebb ilyen high-tech dolgot tettem volna a filmbe, ezért én egy hetest adnék ennek az egész kócerájnak, amit itt láttunk, viszont az adásunk, a rendes adásunk végéhez értünk. Kettő dolgot mondanék még el nektek, a következő adásunk március 28-án lesz, az Őslakó című filmet fogjuk megbeszélni Istvánnal, valamint Miklóssal, és egy dolgot ne felejtsetek, az igazság odakint van.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.